útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban fogadta Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét. A megbeszélés középpontjában a Parajdi sóbányát ért természeti katasztrófa állt. A kormányfő hangsúlyozta, ez nem csak helyi, hanem nemzeti ügy is, amely közös fellépést igényel. A kormány úgy döntött, hogy megduplázza a közmédia és az ökumenikus segélyszervezet által a Székelyföldért végzett nemzeti összetartozás napi gyűjtést. Ezt még aznap jelentették be. Később Facebook videót tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök, amelyben arról beszélt, kormány határozatot írt alá az Erdélybe küldendő pénzügyi segítségről, illetve a korábbi összeg megduplázásáról. Az emberek által összeadott 166 millió forinthoz a kormány tehát most hozzátesz ugyanennyit, derült ki a videóból. A kárpát-medencei magyarság számára a legnagyobb kihívás a háború, pontosabban az azt tápláló brüsszeli háborús politika, jelentette ki Orbán Viktor a kárpát-medencei magyar képviselők fórumának plenáris ülésén Budapesten. A miniszterelnök hangsúlyozta, ez a háborús politika csak rosszat tartogat a számunkra. Nem áll a Kárpát-medencében élő magyarok és más népek érdekében egy központosított brüsszeli irányítású európai szuperállam, jelentette ki a kormányfő. Az orosz-ukrán háború lett az a katalizátor, amelyre hivatkozva Brüsszel egyre több jogkört igyekszik kisajátítani, elemezte a helyzetet. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az európaiak többsége nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Az országgyűlés elnöke a rendezvényen arról beszélt, nincs külön határon inneni és túli, nincs külön hazai magyar és külhoni magyar ügy, hanem csak egyetlen és egységes magyar ügy van, hiszen ami történik ma a külhoni magyarsággal, az történhet holnap vagy holnap után a hazai magyarsággal is, fogalmazott Kövér László. A bizottság elé tárt dokumentumokból és hangfelvételekből egyértelműen kiderül, hogy a sajtóban már korábban is megjelent Ukrajnát dicsőítő mondatot, a Slava Ukraini kifejezést elmondta Ruszin Szendi Romulus, közölte Bartály Rúzsa Zsolt, katonai nemzetbiztonság irányításért felelős államtitkár az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának rendkívüli zárt ülését követően. Az ülésen elhangzottakról szóló jegyzőkönyvek és hanganyagok egyértelműen és minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy Ruszin Szendi Romulus vezérkarfőnökként a magyar kormány békepárti álláspontjával és a neki adott kötött utasítással ellentétes álláspontot képviselt a NATO vezérkarfőnök ülésén, közölt az államtitkár. A volt vezérkari főnök nem képviselte azt a magyar hivatalos álláspontot, amely közismert az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, az ülésekről szóló hivatalos jelentéseket meghamisította, mondta el Kósa Lajos, a bizottság fideszes elnöke. Amit viszont az elnök a bizottság nevében állít, az nem a bizottság álláspontja, erről pedig Lukács László György, a bizottság jobbikos tagja beszélt, és ezt a bizottság másik két ellenzéki tagja is megerősítette. Magyar Péter kifogásolta, hogy az ülése nem hívták meg a legfőbb érintettet, Ruszin Szendi Romuluszt. A volt vezérkari főnöknek ugyanis 2 percébe kerülne, hogy porrá zúzza a Rogán Antal által írt mesekönyvet, így fogalmazott a Tisza pártelnöke. Szerinte Holló Istvánról, a kémkedését letartóztatott ukrán állampolgárságú férfiról pedig gyorsan kiderült, hogy tavaly őszig üzletelt kormányközeli körökkel, például a belügyminiszter egyik bizalmasával. Megsértette az uniós jogból eredő kötelezettségeit Magyarország a még 2021-ben elfogadott gyermekvédelmi törvénnyel, állapította meg az Európai Unió Bírósága. A főtanácsnok felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a mostani döntés jogi kötőerővel nem bír. Hiába az utcányi távolság, Magyarország és Mexikó is a békepártjánál, illetve egyetért a legfontosabb nemzetközi kérdésekben, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Mexikóvárosban, ahol több tárgyalást is lefolytatott. Szijjártó Péter azt mondta, bár egy utcán választ el minket, mindketten kiállunk a béke mellett, a háború lezárásához tárgyalásokra van szükség, azoknak pedig csak akkor van értelmük, hogyha minden háborúzó fél ott ül az asztal körül. Kifejtette, hogy Magyarország nagyon sokat profitál a Mexikóval való együttműködésből gazdaságilag is, a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly több mint 2 milliárd euró volt, ami abszolút rekordnak számít. A MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégén klimatizált mentesítővonatokkal, megerősített járatokkal készül a Balaton irányába, és készenlétben álló buszokkal is segíti az utazást. A vasúttársaság arra kéri az utazókat, hogy elővételben váltsák meg jegyeiket, a csoportokat pedig arra, hogy előre jelezzék utazási szándékokat. Az ünnepi időszakban a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég, kevés felhővel felettünk, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 30 és 35 fok között alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Császné Pónos Krisztinával, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetőjével beszélgetek. Hát hogyan sikerült a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak a 2024-2025-ös évad?
Még nem zártuk le az évadunkat, a bérlet sorozatainkat zártuk le a múlt hét előtti héten, tehát már még lassan 10 napja, és egy nagyon sikeres évadot zártunk. Azt lehet mondani, hogy ez volt az első teljes évad, amit Török Levente, a zenekar fiatal új művészeti vezetője szerkesztett. Én amit vártam tőle, hogy egy kis fiatalos lendületet vigyen az együttesben, az úgy gondolom, hogy azt maximálisan megvalósította és teljesítette. Nagyon szép hangversenyek vannak mögöttünk. Kiemelném a évad záró bérletes hangversenyünket, aminek ismétlő koncerte volt Budapesten az Olasz Intézetben. Ezt az Olasz Kulturális Intézetnek a támogatásával és segítségével sikerült megvalósítanunk. A két olasz vendégművészünk volt, Rico Sacani, aki egyébként sokáig dolgozott Budapesten az Operaházban, mint első vendégkarmester, illetve több zenekarnál is megfordult, valamint igazán kiemelkedő művész vendégünk volt a hegedű szólistánk, aki Francesco De Angelis, aki a Milánói Scalának a koncertmestere. Egyébként is ő játszotta a hegedű versenyt, úgyhogy ez volt az évadunk megkoronázása. És egyébként ugye csak a bérletes hangversenyeink zárultak le, mert az évadunkban még van egy-két csemege a tarsolyunkba, ugye lesznek a promenád koncertjeink, aminek a helyszíne az Akropolis szabadtéri színpad, két hangversennyel tervezünk, mások az egyikre lehet jegyet kapni pillanatnyilag, illetve lesz kastélykoncert Edelényben, szerencsén a várban ismételjük a promenád koncertet, a kastélykoncertet pedig Borsiban, Szlovákiában, tehát ezek is mind szép, ígéretes programok, ha lehet így mondani, és abszolút az évadunk legutolsó programja, ez egy, mondhatni, hogy már hagyományosan egy opera gála lesz, ahol állandó olasz vendégkarmesterünk Lorenzo Castriota fog vezényelni, és egy török szoprán, egy olasz tenor és egy dél-koreai bariton fog fellépni vendégművészként még. Ezt a hangversenyt itt Miskolcon a Művészetek Házában lehet meghallgatni, illetve idén próbából elvisszük Sátoralja új helyre is a programot, ott alatt a Bárszínházban lesz a helyszín.
Ezeknek a koncerteknek az időpontjai még június hónapban lesznek, tehát ekkor kerülnek megrendezésre?
Igen, valamennyi koncert, amit felsoroltam, az mind júniusban. A kastély koncertek 12-13-án kerülnek megrendezésre. 19-20-a a szerencsés a miskolci promenád koncerteknek az időpontja, és 26-27-ére tervezzük az opera gálákat.
Akkor az évad még valóban nem zárult le a Miskolci Szimfonikus Zenekar zenészei számára, de már azért tekintünk a jövőbe is, hiszen elkészült és itt van előttünk az asztalon az új évad program tervezete, program füzete és szórólapja. Az új évadban is két bérlettel várják majd az érdeklődőket?
Igen, ez már hagyomány, ha lehet így mondani, hogy két bérletet kínálunk a közönségünknek. Van egy hosszabb sorozatunk, ami a tavalyi év óta Maestro névre hallgat, egy rövidebb sorozat 4 koncerttel, ami Capriccio névre hallgat, és a tavalyi évben vettük gondozásunkban, lehet így mondani, a korábban mások által rendezett belvárosi zenei esteket, amit ettől az évtől tisztelegve a zenekar meghatározó egykori koncertmesterének, Gál Károly zenei estek néven fog ettől az évattól futni. Ezt nem bérletbe értékesítjük, ez hangverseny sorozat, de minden néző, aki bérleteket vásárol, az jogosult kedvezményesen jegyet váltani erre a hangverseny sorozatra, és azt gondolom, hogy a bérletes koncert közt is bátran lehet szemezgetni valamennyi nagyon érdekes, rendkívül sok fiatal vendégművészünk lesz, javarészt a Levente kapcsolataiból fakadóan, ugye egy alig 30 éves fiatalember, hasonlókorú vendégművészek fognak fellépni, olyanok, akik Miskolcon biztos nem, de esetenként az országban sem léptek még föl. Én remélem, hogy mindenki megelégedésére fognak szolgálni.
Bár az új évadban, szeptemberben biztosan készítünk még egymással riportot, de azért arra kérem, hogy most is szemezgessünk a bérlet sorozatok egyes koncertjei közül.
Talán két olyan koncert van, amit mindenképpen megemlítenék. Ez mondjuk mind a kettő a Kapricsó sorozatunkba fog szerepelni. Már tavaly is halottak napja előtt úgy próbáltuk alakítani az évadunkat, hogy egy kicsit ott a halottak napi hangulatot visszaadjuk. Ugye tavaly Verdi Requiemet játszottunk, a jövő évben a másik nagy híres Requiemet, Mozart Requiemit fogjuk előadni a Magyar Rádió énekkarával, illetve szintén a Kapricsó sorozatba fog helyet kapni Antal Mátyásnak hangversenye, ami azért kiemelt jelentőségű számomra is, nyilván számára is, ő nyáron fogja betölteni a 80. születésnapját, akkor fogja ünnepelni, és ez végül is egy ilyen születésnapi koncertnek szánjuk a számára, és a szólistája ennek az esnek Gil B. lesz, akivel egyébként már léptünk föl itt Miskolcon is, tehát volt már közös koncertje Matyinak a Zongoraművész Földjel, illetve kísértük őt Ravennába annak idején, tehát egy régebbi kapcsolatnak a frissítése, illetve a Maestro sorozatunk utolsó bérletes koncertje az, amit én még mindenképpen megemlítenék. Ritkán szoktak egy csokorba úgy összerakni szerzőket, mint amilyen ez a hangverseny lesz, hogy Piac, Zola, Barber és Bernstein lesz egy hangversenybe. Bernsteintől a West Side Story Suite-et fogjuk játszani, azt egészen nagyon régen játszotta már a zenekar így bérletbe, úgyhogy azt gondolom, hogy érdekes lesz. Levente tudatosan szerkeszti úgy a programot, hogy legyenek benne kortárs magyar szerzők. Nem mondanám úgy, hogy a kellemesen hallgatható, de valójában tényleg egy nagyon melodikus zenéket író művészeket válogatott, és a nagy klasszikusok közül fogjuk játszani a kiállítás képeit, Ravel Boleróját, tehát szerintem mindenki megtalálhatja benne a kedvére valót valóban.
Antal Mátyás pedig azért is különleges önöknek, személy szerint önnek is, hiszen több éven keresztül a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője volt, tehát kötődik Miskolchoz és önökhöz.
Igen, Antal Mátyás több szállal is kötődik, hogyha lehet így mondani. Ő személy szerint említette már több ízben, hogy a karmesteri pályájának kezdetén sokszor vezényelte a Miskolci Zenekart, mondjuk évtizedekkel ezelőtt történt, de nagyon szívesen jött hozzánk vissza a művészeti vezetőnk, és igen, valóban 5 évig volt a zenekarnak elmúlt időszakban művészeti vezetője, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ebbe a bérlet sorozatba fel fog lépni újra.
És legyünk igazságosak. Ha már a Maestro és a Capriccio bérlet sorozatból kiemelt egy vagy két koncertet, a Gál Károly zenei esték közül is legalább egy koncertet emeljünk ki.
Ennek a koncertsorozatnak az a különlegessége, hogy a zenekar nem mindegyik esten lép föl, tehát ez 5 hangversenyből áll ez a sorozat, az 5-ből 3-nak résztvevője a zenekar. Ezt időben is próbáltuk úgy elosztani, hogy az elején, a végén és a közepén legyen egy. Gitárzene lesz az első hangverseny, nekem ez személy szerint nagy kedvencem, ezen Csáki András lesz a szólista. Ás Gyulának a szerzői estje lesz, Gyuszi 60. születésnapját fogja ünnepelni, ugye sokszor felkértett nekünk, írt is zeneművet, volt már ős bemutatója velünk, úgyhogy szerette volna, hogyha ennek az estjének aktív résztvevője a zenekar, úgyhogy neki lesz egy ilyen szerzői estje. Elhívtuk a Budapest Saxofon Kvártettet, tavaly részfúvós együttes volt, nagyon nagy sikerű koncertet adtak. Én úgy gondolom, hogy amikor így ilyen egy-egy hangszercsoport jelenik meg külön a koncerten, az mindig egy érdekesség mindenki számára. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy népszerűségnek fog örvendeni Boros Misi zongora este. Ez januárba kerül majd megrendezésre, ugye ez egy szóló zongora est lesz, ezen nem fog fellépni a zenekar, és egy érdekesség itt Miskolcon talán még nem került így bemutatásra. Más városokban már ilyen személy szerint láttam, hogy volt ilyen, mondhatni, hogy összehasonlító bemutatkozás, hogy Vivaldi 4 évszakját és Piazzolla 4 évszak Buenos Aires-ben című művét egy estén fogjuk előadni. Ennek a esnek a hegedű szólistája az K. Horváth László lesz, az Anima Muzicae Kamarazenekarnak a művészeti vezetője.
Köszönöm szépen önnek, hogy nem csak egy hangversenyt emeltünk ki a Gál Károly zenei esték közül, hanem szinte az összeset elmondtuk, és akikben felkeltettük az érdeklődést, bővebb információt kaphatnak a zenekar fontosabb elérhetőségein, melyek is ezek?
Igen, a zenekar honlapján elsőlegesen ott valamennyi programunkat megtalálják, a jegyvásárlási lehetőségeket, és felhívnám arra a hallgatók figyelmét, hogy augusztus 25-éig kedvezményes áron értékesítjük a bérleteket, illetve azt is kiemelném, hogy aki mindkét bérletünket megvásárolja, az további jelentős kedvezményekkel juthat hozzá, és ahogy már korábban említettem, a bérlettel rendelkezőnk augusztustól megválthatják kedvezményesen a jegyeiket a Gál Károly hangverseny sorozatunkra.
Júniusban tehát még koncertezik a Miskolci Szimfonikus Zenekar, utána pedig a jól megérdemelt nyári pihenés vár önökre és a zenekar tagjaira?
Igen, általában június végével a dolgos hétköznapokkal lehet így mondani itt a zenekarba egy kicsit véget érnek, júliusban hagyományosan pihenni szoktunk, egyfelől a klimatikus viszonyok sem megfelelőek most már annyira, hogy a nyáron dolgozzunk, azért nekünk itt a székházunk, ahol a próbáink zajlanak is, elég nehezen hűthető olyan mértékre, hogy abba dolgozni lehessen, tehát ez ilyen mondhatni, hogy hagyomány, hogy júniusban befejezzük egy kicsit, és augusztus második felébe kezdjük el újra, már most 5. évünk lesz, hogy Olaszországba megyünk turnéra, úgy néz ki, hogy ez ebbe az évben is kerülni fog, és augusztus második hetében egy hétre Észak-Olaszországba el tudunk menni megint.
Szeptemberben pedig újra kezdődik az évad, ezekkel a koncertekkel többek között, amelyeket már meg is említettünk.
Igen, szeptemberben a nagy koncertjeink fognak elkezdődni, de ez is mondhatni már, hogy az utóbbi időszakban a hagyomány, hogy augusztus végén szabadtéri koncertekkel, kastélykoncertekkel kezdünk, ez most is így lesz. Terveink szerint Edelénybe fogunk koncertezni, illetve az aperitívvel fogjuk kezdeni a Színva teraszon szeptember első hetébe. Lesz egy filmzene hangversenyünk a Cinefesttel közös szervezésében. Cinefest Paradiso címen Morricone zenéket fogunk játszani. Néhány egy még erre a koncertre is elérhető, és hát majd szeptember végén, október elején kezdünk a nagy-nagy koncertjeinkkel.
Köszönöm szépen a beszélgetést Szászné Pónus Krisztiának, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetőjének. Jó pihenést kívánok önöknek a nyárra, és akkor egy olyan ígérettel köszönünk el most egymástól, hogy találkozunk legközelebb szeptemberben, és részletesen is ismertetjük a Miskolci Szimfonikus Zenekar bérlet sorozatainak és koncertjeinek időpontjait, helyszíneit és témáit. Jó nyarat kívánok önnek és munkatársainak!
Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is kellemes nyarat kívánok. Thank you.
Nagy Natália színművésznőt szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Az Egri Agria Parkban találkoztunk, mert hogy itt dedikálja mesekönyveit a kedves érdeklődőknek. Azt tudtuk önről, hogy színművésznő. De azt szerintem már kevesen tudják, hogy jóval kevesebben, hogy meséket is ír. Hát honnan jött a meseírás szeretete az ön életében?
Én is üdvözlöm először is a hallgatókat. Igazából már gyerekkoromban, meg kamaszkoromban is írogattam mindenféléket, elsősorban persze naplót így kislányként, de aztán mindenféle kis novellát, versikéket, és hát nagyon szerettem persze a nyugatosokat is, így a kedvenceim között van Ady Endre, meg Kosztolányi, hogyha már így a költészet napján beszélgetünk.
De jó, hogy ezt megemlíti. Mennyire fantasztikus forgatókönyvíró a jó Isten, hogy a magyar költészet napján találkoztunk egymással.
Igen. Úgyhogy nagyon sok kedvencem van, és hát a kortársak közül, aki már sajnos nincs köztünk, én nagyon kedveltem Fodor Ákosnak a haikujait is, ha már így felidézünk néhány ember, de hát nagyon sokan lennének. Szóval az írás az már korábban is kedvelt foglalatosságom volt, és amikor a Lárpurlár társadba kerültem, akkor nyilván így első körben azért, mint színésznőre számítottak rám, és eszembe sem volt írogatni. Viszont amikor már úgy jó pár éve együtt játszottunk, és előkerült a Besenyő család, ahova mindenféle ilyen kis szójátékos, vicces dolgot lehetett írni, akkor ott néhány Evetke, illetve Irénke szöveget én is kreáltam.
Akkor önnek volt köszönhető néhány poén.
Ez így van, igen. És aztán, amikor hát olyan 2007-ben fogant meg gyakorlatilag, illetve már egy picit korábban a napszületésnapja ötlete, és azok is valahogy versben, rímekben jöttek. Tehát igazából valahogy így szívesen, vagy így könnyebben írok, gondolkodom így rímekben, és hát a szójátékok abban is bőven vannak, abban a mesekönyvemben is, úgyhogy amikor így olvasgattam egy csillagászati albumot, és abban azt írták, hogy a csillagászok körülbelül 4,5 milliárd évre becsülik a napkorát, akkor valahogy elindult a fantáziám, és akkor elkezdtem az ötleteimet írni, és mondom, versben jöttek a gondolatok, és akkor 2007-ben meg is jelent ez a verses mese. Úgyhogy így, és aztán a következő évben jött a Lufi mese, azt prózában írtam, egy nagy Lufi csokor életéről szól, abban is mindegyik szín, egy személyiség, egy karakter, ahogy a napszületésnapjában a bolygók. A Lufi mesében van tériszonyos Lufi, meg Lufi Zabella hercegnő, illetve van egy kis ördögi rostont Lufi, ő pedig Lufi Fer névre hallgat. Úgyhogy ez volt az első két mesém.
Aztán folytatódott tovább, itt van például a Széna Náthás lóméséje.
Ez így van, ezt körülbelül 4 éve írtam, és képzeld el, hogy ezt is versben. Úgyhogy ez körülbelül 5-ször annyi szöveg, mint a napszületésnapja, amit szintén versben írtam, mármint ezt a Széna Náthás ló című könyvemet, és az összes lovas poénom benne van. Nagyon kedvelik a szülők is, felnőttek is, igyekeztem úgy megírni, hogy több korosztály is élvezze. Úgyhogy akinek tetszett a napszületésnapja, annak javaslom a lovast is, és hát főleg lovak vannak benne, lovak a főhősei, a szereplői, de azért van benne más állat is.
Összesen hány mesekönyvet írt ön?
Nem túl sokat, 3-at írtam. Hát a felnőtt és a gyerekkorosztálynak is szántam, tehát mind 3 könyvem olyan, amit kis és nagy gyerekek is olvashatnak.
Ha meg kellene fogalmazni, hogy milyen az a nagy Natáliás mese, gondolom poénokban gazdag és kreatív, és az agyat megmozgató, tehát hogy olyan tréfás. De legyen olyan kedves, ön milyen jellemzőket tudna mondani a saját meséire?
Valójában tökéletesen megfogalmaztad. Szóval igen, az biztos, hogy vicces, tehát nem komoly könyvet nem hiszem, hogy érnék, tehát ez nem az én műfajom. Nagyon vonzódom az abszurd humorhoz a mai napig, tehát ez nekem végül is így, hát nem is 18 éves korom óta, amióta a társulatokban játszottam, a Holló Színházban és a Lárpurlár hanem már jóval előbb, tehát Karintit nagyon-nagyon szerettem, Romhányi Józsefet, és az ő műveiken nevelkedtem, és Örkény Istvánt is később, úgyhogy, de azért Örkény nyilván az abszurdon belül is egy másik vonal. Minden esetre így a vidámság az biztos, hogy eleme a könyveimnek, tehát nem szomorúak. Legalábbis remélem, hogy felvidítok vele sokakat.
Vannak még jövőbeli tervei a meséket illetőleg? Gondolom vannak témák, témaötletek a fejében.
Igen, igen. Hát most is dolgozom a negyedik könyvemen, meg hát nagyon sok ötletem van. Most már csak időt kell rá valahogy szakítanom, mert hogy nagyon sokat járom az országot így a könyveimmel, hogy nem áruljuk üzletekben, és így nyaranta a Gyulai Bárfürdőben dedikálok 2 hónapon át minden nap. Nagyon szeretünk ott lenni, szép ősfása strandnak a parkja, úgyhogy ott szoktam, illetve Telente pedig különböző plázákban, de elsősorban valószínűleg, hogy idén karácsonykor is a Duna plázában leszünk Budapesten, úgyhogy sok felé, meg mindenféle fesztiválra és kirakodó vásárokba is járunk a férjemmel, és ott dedikálom a mesekönyveimet.
Most pedig itt van Egerben.
Igen.
Milyen az egri közönség?
Ó, nagyon szeretem őket, mert nagyon régóta járunk ide, úgyhogy sok ismerős is van. Nagyon sokan visszajönnek a vásárlóim közül, nagyon örülök nekik, és nagyon jó velük beszélgetni, meg nagyon kedvesek, szeretettel fogadnak mindig. Nagyon szeretünk itt lenni, hát a várost is szeretem, tehát szeretünk sétálgatni a szép asszonyvölgyében, úgyhogy nagyon-nagyon hangulatos a város. Már régóta járunk ide.
Olvasni jó, mesét olvasni még jobb. Mit tapasztal? Mennyire meseolvasók a mostani nagyszülők, szülők, és mennyire érdeklődnek a gyerekek az önmeséi iránt?
Ez már nem annyira vidám téma sajnos. Hát azt mi is érzékeljük az utóbbi időben, hogy egyre kevesebbet olvasnak, nyomtatott könyvet, tehát inkább az interneten olvasgatnak. Hát a szülőknek nyilván kevés az idejük, és amióta a kütyük az életünkbe léptek, gyakorlatilag lassan 15 éve, amikor már így a mindennapjaink részét képezik, ezért hát nyilván a szülők is inkább internetről híreket ezt azt. A gyerekeknél is sajnos a kütyű az azért nagy úr az életükben, úgyhogy hát nyilván van egy réteg, akik ugyanúgy, mint korábban olvasnak. Tehát a szülők is, nagyszülők is igyekeznek a gyerekeiknek, illetve az unokáiknak, de nagyon sok nagyszülő mondja, ami ma már egy kicsit közhelyesnek is hangzik, hogy sajnos ezek a gyerekek már nem olvasnak. Úgyhogy ez így elég szomorúan hangzik, de azért én mindig örülök, amikor ide jönnek gyerekek, és amikor a szülő is figyel a könyvekre, amikor a szülő is érdeklődik, és átlapozza a könyveket, akkor a gyerek is látja, hogy az olvasás az talán jó is lehet, és szép színes kiadványokat lehet lapozgatni és olvasni, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy lesz egy réteg továbbra is annak ellenére, hogy a kütyük is ott vannak a gyerekek kezében. Illetve, hogy nagyon sok szülő abban bízom, hogy kiveszi a gyerek kezéből, vagy legalábbis nem is, hogy kiveszi, hanem ad helyette egy olyan szórakozás lehetőséget, ami talán szintén izgalmas lehet, mert nagyon nehéz betekedni nyilván egy színes, pörgős, csillivilli, nem tudom én milyen képi világgal. De én bízom benne, hogy az együttlét a családokban is az, hogy a szülők olvasnak a gyerekeiknek, nem csak az eszközöket adják a gyerekeik kezébe, az azért szerintem annak nagy varázsa lehet egy gyerek számára. Én ebben bízom.
És végül azt említette, hogy áruházban nem kaphatók ezek a könyvek. Hát akikben felkeltjük az érdeklődést a riportunk apropóján, hogyan juthatnak hozzá az ön mesekönyveihez?
Igen, ezt jól mondott, boltokban nem áruljuk egyik mesémet sem, viszont van egy hivatalos Facebook oldalam, ahova mindig kiposztolom, hogy éppen hol dedikálok és hol vagyunk, úgyhogy aki szeretne a könyveimből, az akár így a személyes dedikálásokról is értesülhet a Facebook oldalamon, vagy pedig ha rendelni szeretne, akkor pedig szintén ott messengeren elér. Úgyhogy remélem, hogy sokak érdeklődését felkeltettük, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél és megkerestél.
Én pedig köszönöm szépen a beszélgetést Nagy Natália színművésznőnek, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon köszönöm, viszont kívánom a hallgatóknak is, neked is.
Mondd, kiskacsám, te most árva vagy, nincs egy kacsa mamád. Úszol itt, sodor a víz, engem vársz. Én is vártalak itt az otthonod, jobbat hol találsz? Kacsamamád majd én leszek, én vigyázok rád. Örömbe fogadlak, örömbe fogadlak, és így leszünk egy nagy család. Örömbe fogadlak, én örömbe fogadlak, én majd örömbe fogadlak, és így leszünk egy nagy család. Örömbe fogadlak, mondd kiskacsám, te kis sárga pötty, főzött valaki rád, reggelit meg vacsorát főzött rád. Volt egy nagy kacsád, aki ringatott, mint egy kis babát, de ha ma nincs, majd én leszek, én vigyázok rád. Örömbe fogadlak,
Idén 45 éves a Kaláka Fesztivál. A programot június 26-a és 29-e között rendezik meg az Érsekkertben, de más helyszínek is bekapcsolódnak a rendezvénybe. Lesz zenés, városi séta, verskoncert a Gárdonyi Géza Színházban, fotószínház a Líceum épületében. Felép többek között az 50 éves Vujicsics és Makám, a 28 éves Mistral, de itt lesz Sebestyén Márta, Bognár Szilvia, a Csíkzenekar és Kis Tibia az Aranyakorddal, de természetesen a Folk Fesztivál házigazdája, az 1969-ben alakult Kaláka is. A programokról Grillus Dániel, az utóbbi együttes alapítója, zeneszerző nyilatkozott.
Vannak olyanok, akik régiek? Hát vannak, mert például a Vujicsics együttes 50 éves. A Mistral még csak fele annyi, mint mi vagyunk, de kezdetektől elég szoros velük a kapcsolat. És hát mondtad, hogy Makám együttes is, aztán tavaly volt 50 éves. A Sebestyén Márti koráról ne beszéljünk, mert hölgyeknél ez nem illik, de itt van a Csíkzenekar például, nem is tudom hány évesek van a Csíkzenekar, nekem olyan, mint ha mindig lettek volna, de nagyon-nagyon felsziporkáztak itt, és egy fantasztikus pályát tudnak maga mögött, és most ez a fiatal hegedűsőnek bevallom, hogy még mindig nem tanultam meg a nevét, de nagyon jó a srác. Én tavaly hallottam őket, és nagyon tetszett. Bognár Szilvit is nagyon szeretjük. A cimbali band az mindig nagyon vidám. Most nem fog népsorolvasást tartani, még mondhatnám tovább, Kis Tibi és az Aranyakord, ezek mindig nagyon jó közreműködők, és ugye a délelőtti gyerekműsorban Vilmos Öcsém az biztos, hogy ad egy tuti koncertet, a Kaláka is fog játszani, és lesznek még bábszínház, automata, meg játékok, meg ez az amaz. Lesz idén is egy templomi koncertünk, a Hegyi Beszéd dalsorozatot Sumonyi Zoltán verseire a költő jelenlétében fogjuk énekelni, ő fogja majd olvasni az evangéliumi szöveget. Lesz egy színházi alkalom. Tavaly voltunk először az Egri színházban, és akkor a szimfonikus zenekari lemezünket játszottuk el, és mondtuk, hogy milyen jó, hogy egy ilyen elegáns helyen is legyen a Kaláka Fesztivál, és most ugye úgy döntöttünk, hogy Szabó Lőrinc és Babics Mihály verseket fogunk énekelni. Szabó Lőrinc az a Kaláka repertoáriából, és Babics pedig a Mistral repertoáriából, és kortársak címmel a kettőt ugye egymás után fogjuk játszani. Durván ez a struktúrája az egésznek, tehát 26-án a színházban este 7-kor kezdődik, és egészen vasárnapig eltart, délelőtt, délután, közben sétálunk, közben templom, közben ez a... Ez egy nagyon szép hétvége, és hát Egerben mindig igaz, hogy van egy esőfelelősünk, mert amikor a Vujicsics együttes játszik, akkor nagyon gyakran esik az eső, és azért nem tátorodunk el, hogy meghívjuk őket, mert olyan remek musikusok, hogy ez eső ide, eső oda, jó lesz.
évek óta megszokott az is, hogy egy fesztiválnyitó zenés sétát kínál az érdeklődőknek a Kaláka együttes. Ez honnan indult?
Igen, ezt nem is tudom, hogy Lázsi Boton találta ki, vagy mi találtuk ki. Először csak a érsekkert belső részében volt egy ilyen séta. És olyan sokan jöttek, és jó, menjünk jövőre majd egy kicsit kijebb, és akkor az érsekkert többi részére. Tavaly, amikor a városban voltunk, mert ugye a Kaláka filmet ott a moziba vetítették a főutcába, akkor mondtuk, hát onnan jöjjünk el az érsekkertbe. Idén még nem tudom, hogy pontosan, hogy merre vezet majd az útunk, majd Lázsi Botont kitalálja, de azt tudom, hogy amikor a Máté kiállítása lesz az énekmondók portré kiállítás, onnan fogunk indulni, és aztán előbb-utóbb valahogy megérkezünk a érsekedbe. De hát Egerben annyi műemlék van, annyi mesélnivaló és annyi szépség, hogy tényleg bármilyen útvonalat választhatunk, az biztos, hogy tartalmaz olyan dolgokat, ami mindenkinek élmény.
És ez a 45 év azért szinte majdnem egy fél évszázad. Az első 5 évnél, az első 10 évnél majd éppen sorba halad. Mennyire summáztátok, hogy mi történt, hova fejlődtek ki magát ez a fesztivál, vagy egy idő után már az ember nem számolja ezt?
Ez olyan üstökösként robbant be, mert akkor még nem volt nem csak Magyarországon, hanem az egész régióban nem volt folk fesztivál. Az, hogy mi már játszottunk Németországban, nem is a Bonner, Zommer, nagyon értékes alkalom volt. Hát most csak anekdóta, lehet, hogy nem tartozik a riport témájához, de utána beszélgettem egy Schumann Klause, úgy hívták ezt a kis kocsmát, ahova lementünk a koncert után, és ott egy ottani fiatal, hát te mit tanulsz? Hát azt mondja, hogy politikát. Hát mondom, és akkor mi lesz belőled? Hát majd valamelyik pártnál elhelyezkedem. Most ugye ezt a 1970-es években Magyarországon, azt mondja valamelyik párt, hát nem az elveid szerint helyezkedsz, nem, ezt csinálni kell, tudni kell, az egy szakma. Ugyanis tulajdonképpen valaki trombitásként végez, mint alpolgármester úr, ahhoz képest játszhatna bármilyen szimfonikus zenekarban, vagy jazz zenekarban, bárhol. Ugyanúgy volt az a fiú ott van bombban a politikában, majd valamelyik pártnál helyezkedik. Szóval a tény az, hogy ez följött nagyon hamar a fesztivál, tudom én, ezzel is voltak, és hát egy fenséges rom volt az a Diósgyőri vár, tehát már önmagában a helyszín is olyan volt, hogy volt is, nem is, tehát egy ilyen nagyon, nagyon exotikus valami volt, és hát sajnos azt határozták el, hogy már pedig felújítják úgy, ahogy azt, nem tudom, Nagy Lajos korában volt, hogy honnan tudják pontosan, hogy volt, azt nem tudom, fényképek nem nagyon maradtak meg, de minden esetre tönkretették. Most már meg is süllyedt, be is zárták, nem tudom, milyen jövő várra, de hát mi még a süllyedés előtt, és mielőtt összeomlott volna, elhúztuk a csíkot onnan Egerbe, és itt nagyon nagy szeretettel fogadtak minket. Először itt is a várban játszottunk, aztán amikor a várat itt is elkezdték tatalozni, akkor próbálgattuk a helyszíneket, de az érsekkert, ahol végül is tanyát vertünk, ez egy nagyon jó hely, mert benn is van a városban, de mégis egy ilyen szabad levegőjű. Nagyon ideális helyszín. Azt hinnéd, hogy a Ligetben van az ember, pedig tényleg itt van a város centrumában, és nagyon, nagyon nekünk való. Elfér benne két színpad, elfér mindenki, aki oda jár, és nagyon szeretjük az, pláne amikor a Béka búcsúztató című dalt néha ráadásként énekeljünk, és utána a béke kórusa válaszol a Kalákának, az nagyon felséges.
Biztos nehéz lesz ez a kérdés, hogyha csak egyetlen egy nagyon érdekes, emlékezetes momentumot ki kellene emelni. Mi az, amire nagyon jó szívvel emlékszel vissza? Itt. Akár egy Diósgyőri, akár egri, de hát természetesen nekünk egy egri élmény közelebb áll hozzánk.
Nem csak a Gulyicsics esős. 45 évet beszorozni 4 nappal és hány órával, ebből egyet kiemelni, nagyon nehéz. Én most nagyon önös leszek. Tavaly, amikor a Budapéter Atya templomában, a Szervita templomban eljátszottuk az Itt járt a Földön ciklust, az volt a bemutatója ennek a dalsorozatnak, amit a pandémia alatt írtam, és az nekem döbbenetes volt, az a fogadtatás, az a csönd és az a lelkesedés, ami azt körülvette. Mondom, nekem most, ha egyet kérdezel, akkor ez volt az.
Ez volt
ez. Nem hagytuk abba, és mindig jött valami új ötlet, lett benne gyerekkoncert, lett benne verskoncert, volt, hogy jazz műsor is volt, aztán lett benne templomi esemény, lett benne színházi esemény, szóval mindig valami új, vagy a séta éppen, amiről az ilyen beszéltünk, tehát mindig valami úgy hozzájön. Most már tényleg nem is nagyon akarom fejleszteni, és mindig, amikor kérdezik, hogy és hát hova, azt szeretném megtartani, ami van, és nagyon örülök, hogy sokak számára ez egy olyan minőség, ami évről évre visszatérő, ahogy ők maguk is, mint fesztivállátogatók.
Az elhangzott riportban Grillus Dánielt, a Kaláka együttes alapítóját, zeneszerzőjét hallották az idei 45. Kaláka fesztiválról.
Fodroznak már a fürtös akácok, patyolat zivatar közeleg jő. Sisterekhetnek a liliomlángok, zuhog a szélben az aranyeső. Föl-föl a dombra, hol orgona búk, és füvekkel táncol az ég. Hagyd, hogy a mélyben, bunyorgó fényben szundítsanak a kék esti kék. Virág tilosba nem lép a táltos, virágzáporban szusszan a rét. Margarétái tükörtojások, édvágy csiklandón keringnek szét. Szirmok hullanak föl-föl a dombra, most futamodj, mielőtt patyolat fényüket fel nem issza a sár, és ringnak lábad előtt. Szirmok hullanak föl-föl a dombra, most futamodj, mielőtt patyolat fényüket fel nem vissza a sár, és ringnak lábad előtt.
Az idei 45. Kaláka Fesztivál egyik fellépője lesz a Mistral együttes, most személyesen Török Mátéval, a zenekar egyik alapító tagjával beszélgetünk, aki kettő szerepkörben is itt lesz most. Június 26-a és 29-e között Mistral együttes fog zenélni, de hogy a művészetnek egy másik ága is szereplő legyen, fotó kiállítással készül. Szedjük szét a kettőt, melyik kezdődött előbb, a zenélés vagy a fotózás?
Hát alapvetően párhuzamosan kezdődött, de a zenélés azért az korábban, mert az még az általános iskola előtt kezdődött. Nem voltam iskola érett, és beirattak a szüleim egy ilyen óvoda plusz zenei képzőbe, és akkor utána az általános iskola első osztályától lehetett már hangszert választani, és akkor én a csellót választottam. De alapvetően maga a fotózás az meg családi örökség, hiszen édesapám nagyon szeretett fényképezni, és emiatt gép az mindig volt otthon. Hát ez még az analóg irány és az analóg technika volt. És aztán korán elkezdtem ismerkedni, de az inkább gimnáziumba futott fel jobban, amikor ott megtaláltam egy fotólabort a gimnázium kémia szertára fölött, és elkezdtem ott dolgozni analóg előhívással is, és akkor egy kicsit jobban beleástam magam, és aztán ahogy haladt a saját utam, úgy egyre mélyebben kezdtem ismerkedni ezzel. Az egyetem alatt is a Mistral indulásakor, ez a 90-es évek vége, akkor egy kicsit alább hagyott a fotózás, és aztán egy 15 évvel ezelőtt, amikor a Széchenyi könyvtárban dolgoztam jó néhány évig, akkor ott újra előkerült, és azóta hát akkor már a digitális technika, illetve hát párhuzamos az analóg világgal.
Mennyire egyeztethető össze a zene és a fotózás? Tehát mondjuk a témában, a képeken visszaköszön valamelyest a zene iránti szeretet, elköteleződés?
Hát most ezen a kiállításon mindenképpen, hiszen itt most verséneklő és énekmondó portrékat mutatunk be, mert 2020-ban elkezdtem egy olyan sorozatot készíteni, ami nem csupán fotókból áll, hanem riportokból és beszélgetésekből áll olyan verséneklőkkel, akik 30-40-50 évvel ezelőtt elkezdték ezt csinálni, és akár a mai napig művelik. Mert azt láttam a saját tanáraink, mestereink inken keresztül is, hogy, hogy ez a felgyűjtés, ez az életút felgyűjtés, vagy a miértek felgyűjtése, ez nem nagyon történt még meg, legalábbis ilyen összművészeti irányból. Vannak emberek, előadók és együttesek, akiknek az életéről viszonylag sokat tudhatunk, és vannak nagyon sokan, akikről viszont nagyon keveset tudunk. Vagy rövid volt az ő pályájuk ebben a műfajban, vagy nem olyan preferált és monopóliumban lévő városokban éltek, ahol ez nagyon látható volt. És most már közel 30 riportnál járok, és azt vállaltam, hogy akkor a művészportrékat is elkészítem hozzá. Ebből egy kötet is megjelent 2023-ban az Országos Széchenyi Könyvtár kiadásában és a Hagyományok Háza Társ kiadásában. Meglátjuk, hogy ezt hogyan tudjuk folytatni. Nagyon sok gondolatom és ötletem van műfajilag, hogy lett és hogy kell összekapcsolni. Nem csak a fotóval, hanem a műfajnak a felgyűjtése az milyen feladatokat róhatna a mi generációnkra most. A népdalok felgyűjtése elkezdődött ugye sokkal régebben, hál' Istennek 200 ezer magyar népdalt ismerünk, de hogyha a Kaláka együttes életművéből indulunk ki, és csak abból az 1969-es indulásból, amikor ők elkezdték, akkor azért látunk már 56 évet, és ebben az 56 évben úgy elsődleges közelítéssel 50 és 100 ezer közti dalszám biztos, hogy megszületett különböző együttesek és előadók által, amikre nem nagyon látunk rá. Tehát ennek az adatgyűjtésnek el kell, hogy kezdődjön, és biztos, hogy ennek sok hozománya is lesz. Ennek egy része az, hogy elkezdtem az életutakkal foglalkozni. Párhuzamosan elkezdtem egyébként gyűjteni ezt az adatbázist is.
45 éves a Kaláka Fesztivál. Hát most, hogyha itt megnézem a korunkat, ugye ön elmondta, hogy 3-5 éves alig volt, tehát 3-5 évesek voltunk körülbelül mi is az első fesztiválon. A Mistral a 90-es évek végén. 97-ben alakult. Gyakorlatilag hány Kaláka Fesztiválon vettek részt? Jós Győrben már ugye rögtön úgy 98-ban szerepeltek. Ez most a hanyadik lesz itt Egerben.
Hát, ha őszinte akarok lenni, nem számoltam össze. De minden helyszínen játszhattunk. Tehát Diósgyőrben is játszhattunk többször. Utána, amikor átkerült Egerbe, akkor ugye a várba volt az első években, ott is muzsikálhattunk, és most már itt az Érsekkertben is játszhattunk. És az elmúlt években egyre szorosabb a kapcsolat, ezt lehet mondani, a Kalákával is. Hiszen volt egy időszak, amikor a Kaláka Fesztivál versenyprogramja átkerült a mi fesztiválunkra, Mistral Fesztiválra, amit idén 24. alkalommal szervezünk mi Nagymaroson. És mi is többször meghívhattuk a Kalákát Nagymarosra, csak sokszor meg összeütközött a Kapolccsal, tehát hogy van egy ilyen közös játszás, igen, aminek nagyon örülünk, illetve hát mi a Mistrából hárman alapítók tanítványai voltunk Kuzella Péternek, Radványi Balázsnak, tehát ott is szorosabbra tudtuk fűzni a kapcsolatot meg a barátságot.
És most ugye lesz egy közös versesest, ugye Szabó Lőrinc, Babits Mihály, az egyik zenekar, az egyik költőverseit, önöké Babits, ha jól tudom, és akkor a Kalákái pedig Szabó Lőrinc, egy nagyon érdekes egyveleg lesz, vagy egy fúzió.
Hát ez egy nagyon érdekes koncert lesz, mi is nagyon várjuk, és mindig nagyon szeretünk egy helyen és egy helyszínen játszani a Kalákával, mert az mindig egy olyan találkozási lehetőség, meg találkozási pont, ami azért nem minden nap adatik meg. Szabó Lőrinc, Babits barátsága az irodalmi berkekben ismert. De ebben a körítésben, ahogy a Kaláka játssza Szabó Lőrincet, vagy ahogy mi játsszuk Babicsot, az mégis egy kicsit el fog térni ettől. És még van egy érdekessége ennek a koncertnek, hogy 1969-ben kezdte a Kaláka a közös muzsikálásukat, mi 1997-ben kezdtük, ez 28 év, és idén 2025-ben van az, hogy amikor ők 28 évesek voltak, akkor kezdtük mi el. Tehát most van ez a kétszer annyi ideje muzsikálnak ők pont, mint mi, és milyen jó lenne majd megélni esetleg 28 év múlva, aki majd 2025-ben kezdi el a verséneklést.
Török Máté, köszönjük szépen!
Köszönöm.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést Jó pihenést kívánunk Önöknek! A viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.